Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. A mai vasárnapon azért tartjuk alkalmunkat itt a gyülekezeti teremben, mert a templom felújítása, külső felújítás során egy kis belső technikai nehézség adódott, amit a jövő héten igyekszünk áthidalni és kiküszöbölni, addig pedig mindenkitől itt ebben a kicsit most meleg teremben türelmet és megértést kérve kívánom, hogy Isten színe előtt érezzük itt is magunkat. Énekeljük az ő dicsőségére a 135. Zsoltár első versét fennállva. A 135. Zsoltár így kezdődik, áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Elfoglalva, készüljünk a keresség sákramentumának kiszolgáltatására a 329. ének második verse éneklésével. A 329. ének második versét énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Örvendező család, kedves gyülekezet testvéreim a Krisztusban, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszatért az Atya dicsőségébe, tanítványaihoz lépett ott az olajfák hegyén, és e szavakkal adta parancsba a keresség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Amen. Isten igéjét olvasom az erre a hétre kijelölt Zsoltárból számotokra a 116. Zsoltár első versét. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, rokonok, kedves gyülekezet, egy igazi család az szeretett közösség. Egy három gyermeket nevelő családban különösképpen is szép dolog ennek a megvallása és a megélése, és Istentől való külön feladat ennek az igazságnak a megvalósítása. Ahogyan a férj szereti a feleségét, és ahogyan a feleség szereti a férjet, ahogyan a gyermekek szeretik és tisztelik a szüleiket, és fordítva, és ahogyan a növekvő gyermekek minden gyermek csinnyel és összekapással egybevéve is elválaszthatatlanul testvéri módon szeretik egymást. Hát ennek a szeretet légkörnek a garantált létrejöttéhez és a megmaradásához azért kevés a mi erőnk. Kevés a család fenntartás ösztönei szándéka, mind az apa, mind az anya részéről, mind a háttér családtagok részéről. Éppen erről szól a Zsoltáros, hogy van egy fontos szál, amire ő tanít bennünket. Ahhoz, hogy a szeretet közösség megbonthatatlan és erős legyen, holtig és holt után is tartson, szükség van arra, hogy beteljesedjen a szívetekben, közöttetek, amit a Zsoltár mond, szeretem az Urat. Szeretem az Istent, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ez az előfeltétele és garanciája annak, hogy ma ebben a különlegesen sokat követelő és sokat adni akaró, de inkább elvevő világban a ti családotok igazi szeretet közösség maradjon. Szeretni az Istent. Már csak azért is, mert valóban igaz, ti tudjátok, megtapasztaltátok, hogy harmadik gyermeketek születésével is meghallgatta az imádságotokat. Ha senki más nem hinné el nektek, akkor is hinnetek, és vallanotok kell, hogy meghallgatta Isten könyörgésetek szavát. Szeretni az Istent, mert ő előbb szeretett minket, ahogyan valljuk mi keresztjének, Jézus Krisztus által megváltott minket, a Golgotai kereszten is minket az örök életre eljegyzett. Bebizonyította, hogy velünk van, és ahogy épp a keresztség parancsa záródik, velünk is marad minden napon a világ végezetéig. Keresztelés most ennek a kifejeződése, hogy elpecsételitek, elfogadjátok az Isten szeretetét, és kéritek, hogy kislányotok, keresztgyermeketek befogadtassék az Isten szeretet szövetségébe. Hát legyetek boldog család, de ehhez soha ne felejtsétek el, nem elég csak egymást szeretni akarni, ehhez feltétlenül kell az, hogy az Urat is szeretem, sőt, az egymás szeretni tudásának ez az alapja, hogy az Isten szeretett minket, hogy tudjuk, hogy meghallgatott minket, és mi viszont szeretjük a bennünket szerető Urat. Amen. Azzal az elhatározással jöttetek most ide a gyülekezet közösségébe, Isten színe elé, hogy valóban felajánljátok gyermeketeket a Szent Háromság Isten szövetségébe, mi pedig befogadjuk a mi küldetésünk szerint az Anyaszentegyház tagjaiként. Ezért két kérdésre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint, amit a gyülekezet fennállva hallgat meg. Azt kérdezem tőletek először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadjuk?
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Kérdezem tőletek másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten, aki hallotta fogadásotokat és akaratnyilvánításotokat, áldja meg az életeteket, hogy legyen testi és lelki erőtök, és mindenkor érvényes elhatározásotok arra, hogy most tett fogadalmatokat maradéktalanul be tudjátok teljesíteni. Most tegyünk vallást együtt a mi hitünkről, a minden keresztjének hitvallása elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Isten újra megbizonyította, hogy ismersz bennünket már anyánk méhében, és te formálod a mi tagjainkat, testünket és értelmünket világra jövetelünk előtt, és azt követően is. Boldogan köszönjük meg neked ezt az új életet, és arra kérünk, hogy társíts mellé lelki-testi erőt a gyermeket nevelő családtagoknak, szülőknek, keresztszülőknek, az együtt növekvő testvéreknek. Áld meg, Urunk, hogy valóban szeretett közösségben éljenek, és ez a gyermek megtapasztalhassa az emberi szereteten és kinyilvánulásokon keresztül is, hogy te előbb szerettél minket, hogy te létezel, és hogy te nem csak a földön irányítod az életünket, hanem az eljövendő örök dicsőségben is helyet készítettél az ő számára is. Köszönjük, Atyánk, hogy fiad Jézus Krisztus érdeméért az ő nevére megkeresztelhetjük, közénk tartozónak mondhatjuk, imádkozhatunk érte, segíthetjük őt, mint gyülekezetünk legújabb, legkisebb tagját. Így áld meg azokat, Atyánk, akik a közvetlen környezetét alkotják, és a gyülekezetet, amelyben otthon találhat ez a gyermek. Amen.
Megint a csenge, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevére. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete és a Szentlélek Isten ereje, áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket, hogy felnevelkedhessen az ő háromszor szent nevének nagy dicsőségére és mindannyiunk örömére. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a 275. éneket keressük ki az énekes könyvből. A 275. ének verseit énekeljük, az Úristen az én reménységem.
Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom azt, ahogyan megíratott számunkra mai napi új szövetségi igében a Márk írása szerinti evangélium 5. részének 21. versétől a fejezet végéig. Amikor ismét Jézus átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tengerpartján maradt, ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt és csolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmit sem használt neki, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyult a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezett, hogy ki érintett meg engem. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette, az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, előtte is elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel és bajodból megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, lányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangos sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a velelevőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogta a gyermek kezét, és ezt mondta neki, Talita Kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A lányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, aztán szólt, hogy adjanak enni a lánykának. Amen. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Értek, alázatos szívvel imádkozunk ezért most. Örökkévaló Isten, köszönjük, hogy nem csak fiad Jézus Krisztus földön jártakor, hanem ma is ilyen természetesen jársz itt ebben a világban. És mindazok, akik találkozni szeretnének veled, azoknak lehetőséget kínálsz úton útfélen, templomokban, imaházakban, egyházi rendezvényeken, vagy éppen az élet egy-egy fontosabb állomásánál. Köszönjük, hogy mi is úgy lehetünk együtt a gyülekezetben, mint akik találkozni szeretnének veled, megérinteni a ruhádat, veled lenni, hallani a hangodat, elvenni, elfogadni, megkapni tőled azt az erőt, amivel gyógyulnak lelki-testi nyomorúságaink, amivel egyé tudsz bennünket formálni. Drága Istenünk, ezért kérünk, jelents magad nékünk, igéd és lelked által, hogy érthessünk téged, érthessük egymást, önmagunkat, földi küldetésünket és minden megbizatásunkat. Adj nekünk alázatos szívet, amivel megvalljuk erőtlenségünket és bűneinket, vágyakozó lelket, amivel befogadjuk a tőled jövő javakat, ajándékaidat. Atyánk, Jézus nevében kértünk és kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására a 165. dicséret 5. versét énekeljük el, és ezzel készüljünk a 165. ének 5. verse egyszerűbbé formáj belső lelki képen. Testvéreim, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom és hirdetem Isten igéit és annak üzenetét az előbbi történetek alapján, a Márk írása szerinti evangélium 5. része 22., 23., a 27., 28. és 33. versei alapján. A megnevezett helyeken így találjuk Isten igéit megírva. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Majd később, így folytatódik a leírás, amikor meghallotta az asszony, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem, akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. Majd az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Amen. Nagyon világosan látszik az, hogy két egymásba fonódó, egymásba ölelkező esemény alapján vezet ma bennünket Isten igéje. Reménység szerint, ha türelmesek leszünk, akkor egy nagy felismerésre. Annak ellenére, hogy mind a két esetben betegség helyzetről van szó, két beteg emberről, nem lehet őket egyértelműen összepárosítani, összekötni, hiszen a betegség egyesítő ereje mellett rengeteg különbözőség van a két történetből érkező szereplők között. Komoly különbség van például abban is, hogy egy zsinagógai előjáró név szerint Jairus jön egy betegség üggyel a megváltó Jézus Krisztushoz, hogy gyógyulást szerezzen, és egészen más annak az asszonynak a helyzete, aki az ismeretlenségből és az ismeretlenség szándékával a tömegben elvegyülve szeretné anonim módon elfogadni, megnyerni Jézus gyógyító hatalmát és erejét. A betegség típusa is eltérő, a súlyossága tekintetében sem lehet egy kalap alá venni őket. Az első esetben a leányka halálos beteg, történet leírás szerint közben meg is hal, tehát a halálos betegség kategóriájába tartozik, míg a második esetben egy nagyon hosszú lefolyású, egyébként minden bizonnyal gyógyíthatatlannak minősített betegség, egy vele együtt élni kényszerülő asszony betegsége jelenik meg. De a végkimenetele tekintetében azonban mégiscsak újra találkoznak, azonos a helyzet, mert mindkét eset a rendkívüli bajokon való felülemelkedéssel, vagyis a gyógyulással záródik be, A leánykát Jézus visszahozza a halál széléről, vagy a halál túloldaláról, és az asszony élete rendeződik, mert megtisztul a teste a betegségtől, és megtisztul a lelke is ennek a gyötrelmétől. Mai média nyelven így foglalhatnánk össze az egybeölelkező eseményt, ezek sikertörténetek. Sikertörténetek, és mint ilyenek mi tagadás, mindannyian erre vágyunk, nem csak azért, mert erre ösztönöz a mai világ, hanem az ember alapindulatában, szándékában szeretne eredményeket, sikereket elérni. Pozitív irányba elmozdítani az életnek azt a dolgát, amely semmiképpen nem akar jóra fordulni. Szeretnénk a jó dolgainkat még jobban megerősíteni, stabilizálni, hogy azok megmaradjanak hosszú távon is. Mindannyian arra vágyunk, hogy testi és lelki dolgaink valamennyire vagy teljesen megnyugtatóan alakuljanak, hogy amikor találkozunk akár a gyülekezetben, akár a köznapi életben, és megkérdezzük egymástól, hogy hogy vagy, akkor ne azt mondjuk megszokásból, hogy meg vagyok, el vagyok, a bajokat leszámítva, jól vagyunk, hanem azzal a keresztény hitbeli megbizonyosodással tudjunk nyilatkozni minden adottságunk ellenére, azzal együtt és annak a hiányában is, hogy köszönöm, jól vagyok, hálás a szívem, mert ez történt velem az elmúlt napon. Hálás a szívem, mert van még erőm, nincs már meg a régi erőm, de boldog vagyok, mert van annyi erőm, hogy járni tudok, és van egészségem is. Nehézségekkel, újra és újra felvetődő kérdésekkel, de mindig a megoldás előtti nyugalom állapotában vagyunk, és a reménység munkát, a békesség uralkodik a szívünkben. Egy szóval foglaljuk össze, mi akar ez lenni, így lehetne megfogalmazni ezt a szándékot, hogy mondja meg valaki, magyarázza meg valaki, mi az előfeltétele, és mi a lehetősége annak, hogy elmondhassuk, ne csak szokásból, hanem valóságosan is, hogy jól vagyok, és kiegyensúlyozott legyen az életünk minden plusz terhével és minden hiányával is. Még kézzelfoghatóbban fogalmazva, olyan remélt és vágyott változás következzen be az életünkben, mint a bibliai történetek esetében. A haldokló életre kell, a 12 éve szenvedő megtisztul és lelkében letisztul. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a két történet nem véletlenül találkozik, ez nem a Márk evangélista szerkesztői munkájának az eredménye. Azon túlmenően, hogy bemutatja Jézus természetes szolgálatát, kiszáll a hajóból, egyedül akar maradni a tanítványaival, jön a tömeg, jön Jairus, viszi a tömeg magával, valaki megérinti a tömegben, újra kiszáll a tömegből, mert elmegy Jairus házához. Ez mind azt mutatja, hogy milyen természetes egyszerűséggel járt itt a földön közöttünk az Isten. De igazából véve a két történet összetalálkozása abban van, és erre a felismerésre akar elvezetni az Isten, amit a jogban, a gazdaság jogban úgy szoktak nevezni, hogy a teljesség elve. Hiszen ezek az emberek, akik segítséget kérnek az Úr Jézus Krisztustól, gyakorlatilag nem akárhogyan teszik azt, és nekünk erre érdemes odafigyelni. Sem Jairus, sem a vérfolyásos asszony nem felületes indulattal és felületes szándékkal és szavakkal közeledik. Teljes életükkel érkeznek. És azt szeretném elmondani, hogy ennek hiányában feltétlenül többet küszködünk az életben a kelleténél. Ennek a teljes önátadásnak, teljes Isten elé való járulás szándékának a hiányával bizony azt érjük el, hogy nem megy előbbre az életünk, és nem tudjuk kimondani sem magunknak, sem az Istennek, sem az embereknek, hogy jól vagyok. Nem merjük írásba foglalni, lenyilatkozni, hogy köszönöm szépen, kiegyensúlyozott az életünk, és rendezettek vagyunk. Jairus és a beteg asszony egy olyan dologban teljesen azonos, amelyet nekünk ma meg kell figyelni, és magunkkal kell vinni. Ezek a szereplők teljes önmagukat vitték Jézushoz. a szó legmélyebb, lehető legmélyebb értelmében, és ennek a jeleit a külső dolgokban is felfedezhetjük. Mind a két esetben azt írja a Biblia írója, oda jött hozzá, az első esetben a tengerpartra, a második esetben pedig oda jött hozzá a tömegbe az, akinek szüksége volt. Aprócska dolog, de nagyon nagy üzenete van, ő jött, Jairus jött. Nem hívatta Jézust, tulajdonképpen megtehette volna, de ő jött. Összetört szívvel, teljes megalázkodással, önátadással, egyébként nem könnyű őszintén és teljesen jönni az Istenhez. Az ilyen módon való jövetel ugyanis magában hordozza annak a kifejezését, hogy elismerem a gyengeségemet. Azzal, hogy a zsinagóga fő közeledik egy sokféle megítéléssel körbevett rabbi tanító mesterhez, azzal kifejezte a rászorultságát. A zsinagóga templom vezetője a jövetelével azt üzeni, hogy ő a kisebb, ő az alacsonyabb rendű, ő a rászorult, ő a kérő. Lehet, hogy más esetben ő hozzá szoktak jönni segítségért, más esetben őt kérik imádkozásra betegek fölött, de most megüresíti magát és jön Jézushoz. Emlékezzetek csak vissza egy másik esetre, a gazdag ifjú történetére, aki szintén Jézushoz jött, de nem érkezett meg. Fizikailag legalább olyan közel lehetett az Úr Jézushoz, mint Jairus vagy a vérfolyásos asszony, de a végkifejlett tekintetében azt kell mondani, hiába jött, nem érkezett meg, mert szomorú szívvel távozott, mert közötte és Jézus között ott feszengtek az érdemei, a vallásos erényeit tárolgatta, tartogatta, és okosabbnak, tisztábbnak és jobbnak ítélte magát annál, mint amilyen valójában volt. Jairus közeledése azt üzeni, nem részlegesen jött, nem üzent, hanem maga érkezett és megérkezett. Nyilvánvalóan másodszor vállalja a jövetelét, az evangélisták még a nevét is leírják, nagyon sok név elszállt a bibliai történések során. Az evangélisták tudják, hogy kiről van szó, mert ez a zsinagógai előjáró vállalja a kilétét, az önazonosságát, és azt mondja, hogy csak hadd beszéljék az emberek, hogy ki vagyok. Csak hadd tudják meg az emberek, hogy úgy hívnak, hogy Jairus. Csak hadd beszéljenek arról, hogy én vagyok a zsinagóga vezetője. Csak hadd tudják meg a személyi azonosságomat, hogy az én családomban van ez a rettenetes baj, és csak hadd tudják meg mások is, hogy rászorult vagyok, és az én életem hever romokban. Aztán az a külső jel is elgondolkodtató, hogy leborult. Leborult, térdre esett, és ez ma sem kifejezéstelen dolog. Abban az időben meg még inkább nagy jelentősége volt annak, amikor egy férfi ember, egy vallási vezető előjáró térdre esik, térdre rogyik egy másik ember előtt. A vallás prominens vezetője nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak az emberek, ő most teljesen odaadja magát Jézusnak. Nem csak térdre borul, hanem esedezve kéri, nem csak odaszól neki, légy szíves, tedd meg, vagy odaüzen neki, hanem őszintén könyörögve kéri. Vagy 15 évvel ezelőtt történt a szolgálatom során, hogy valaki kért tőlem egy szolgálatot, amit jó szívvel én nem tudtam úgy elvégezni, ahogyan azt kérték tőlem, és emlékszem rá, hogy akkor még a barna 5000 forintos volt a legnagyobb címletű pénz. A magyar pénzforgalomban és az illető nagyvonalúan az íróasztalomra ledobta az 5000 forintost, és mondta, hogy végezzem el, amit kért ezért a pénzért. Valahol itt érzem a különbözőséget, amikor valaki őszintén kér teljesíthető dolgokat, és valaki más megteszi. Nyilvánvalóan én nem tettem meg az 5000 forintosért, de anélkül megtettem úgy, ahogyan jó lelkiismeretem szerint meg kellett tenni a Krisztus és az egyház törvénye szerint a szolgálatot. Jairusban nincs ilyen nagy képűség. Nem mondja azt Jézusnak, hogy itt vannak a cselekedeteim, itt van a legnagyobb izraeli címlet, vagy római pénz címlete, légy szíves megtenni, mert én ezt ki tudom fizetni neked. és ezzel az esedezéssel Jairus kimondja, újra kimondja, hogy te vagy a nagyobb Jézus, semmit nem ér a pozícióm, te érsz valamit, Uram. Mindenem kevés, de neked van erőd, tedd rá a kezed a lánykára. A lehető legkisebb dolgot kéri tőle. Ennél kevesebbet már nem is kell, nem is lehet kérni. Nem azt mondja, hogy szorongasd meg, élezd újra. Nem azt mondja, hogy kezdj el valami gyógykezelést. Nem azt mondja, hogy csinálj sarat a sárból vagy a porból, úgy, ahogyan más esetben meggyógyítottad a vakot, hanem a lehető legkevesebb dolgot kéri, mert annyira bízik Jézusban, tedd rá a kezedet, és meggyógyul a lányom. Ennyi elég lesz. Ez teljes önátadás és teljes feltárulkozás Jairusnál. És az asszonynál ugyanígy. Külső megnyilvánulásaiban szinte követi ezt a sorozatot. Megérinti. Ő nem kéri, hiszen ő ott van a tett helyszínén, Jézushoz közel. Talán még mélyebb a bizalma ennek az asszonynak. Azt gondolja, azt mondja magában, ha csak a ruháját érintem, vagy a másik bibliai helyen, ha ruhája szegélyét megérintem, akkor is meggyógyulok. Annyi csalódás, annyi befektetés után egyre többet és egyre többet fizethetett ez az asszony az orvosoknak, és egyre jobb helyekre ment el, mert kudarcot vallottak a gyógyító szándékok, és itt van a mai napon, ebben a történetben a maximális bizalom, nincs nála pénz, nincs nála emberileg igazolható orvosi papír, hogy ennek a Jézusnak vannak olyan praxisbeli eredményei, amelyek alapján reménységed van, és mégis megérti. Azt mondja, elég, ha megérintem a ruháját, és meggyógyulok. Aztán ő is leborul előtte, amely nem kis megalázkodás és nem kis botránkozás, mert a korabeli Izraelben egy asszonynak leborulni egy férfi rabbi tanítómester lába elé, átfogni a lábait netalán, ez megint közbotránkoztatást válthatott ki. És ő is elmondta a dolgát. A gyógyulás a végén annyira szép az evangélista megjegyzése, amikor Jézus érzi, hogy erő árad ki belőle, és tudomására hozza a tanítványoknak, akik el akarják odázni az erő kiárodás valóságát, akkor az asszony remegő szívvel előáll, és elmondja a teljes igazságot. A teljes igazságot. Az önátadásnak, a feltárulkozásnak, a teljes kinyílásnak, az Isten színe előtt való megállásnak ez egy gyönyörű kifejeződése. Nem hátulról kezdte a magyarázkodást, ahogy mi szoktuk magyarázni a dolgainkat. Nem azt mondta, hogy Jézus, igazából meg kellene értened az én életemet, hiszen már 12 év óta beteg vagyok. Nem azt mondja, hogy te nem tudod férfi létedre, hogy mi ez a kellemetlen női betegség. Nem azt mondja, hogy reménytelen az életem és esélytelen és minden pénzem oda van. Nem hivatkozik a tömeg őt távol tartó testi és lelki indulatára és valóságára. Nem mondja azt, hogy a tanítványaidról hallottam, hogy még a gyermekeket is el akarták utasítani tőled, hanem az asszony odaborul Jézus lába elé is beszél, és a teljes igazságot mondja el. Kedves testvérek, ez a mi hitéletünknek az alapeleme, a teljesség elve. Azt jelenti, hogy nem hiányozhat ami Isten előtt való kitárulkozásunkból semmi. Nem lehet, nem szabad bizonyos területeket leblokkolni az Isten előtt, mert minden dolog összefügg mindennel, és az Isten szemei látják az életünket. Az az egyháztagság, az a templomba járás, az az Istennel való kapcsolat ápolgatás, amelyik bizonyos területeket zárva tart az Isten színe előtt, szeme előtt, az nagyon rossz befektetés. A lehető legrosszabb befektetés, ha nem jutunk el a teljes szívvel való feltárulkozásig. Ez a két eset, ez a két történet azt bizonyítja, hogy nagy dolgokat élhetünk át Istennel, mindannyian. Különböző helyzetből érkezve, különböző betegségekkel, hiányokkal, kétségekkel, csak úgy állhatunk meg, jó reménységgel és biztos sikert és eredményt remélve az Istentől, ha teljesen odaadjuk magunkat, ha nem okoskodunk, ha nem hivatkozunk a múltra, a feltételezett jövendőre, a másik ismeretlen gondolataira, a magunk önérzetességére, hanem úgy teszünk, ahogyan ez az asszony, ez a zsinagógai előjáró cselekedett. Engedni, hogy jöjjön Isten, és engedni, hogy mi menjünk hozzá, engedni, hogy legyen úrrá, teljhatalommal, mindenre kiterjedően az életünk felett, mert bármi kikezdheti az életünket. Kikezdheti a nagyra tartott barátságunk, a szerelem, kikezdheti a büszként viselt rangjaink, a nagyvonalúan megélt egészségünk, amivel hivalkodunk, a kiegyensúlyozott megélhetésünk, és kikezdheti az életünket ennek mindezeknek az ellenkezője, a társtalanság, a betegség, a szegénység, vagy a megaláztatás. Ehelyett mai vasárnap délelőtt üzenete, adjuk át teljesen önmagunkat Jézusnak. Nem azért, mert az Isten regnál felettünk is, igazságtalanul akar uralkodni, és ki akar bennünket rabolni, vagy el akarja venni a szabad időnket, a szabad energiánkat, az életünket, hanem azért, mert az Isten is ezt tette. Az Úr Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és teljesen odaadta önmagát. Csak a kereszten való megnyilvánulására gondoljatok, amikor felkiált és azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Belerogyik a halálba. Teljesen odaadja magát az ítéletre, azért, hogy ez az önátadás, ez a megváltó szeretet téged és engem meggyőzön afelől, hogy nem érdemes félszívvel, nem érdemes kétharmados lélekkel, hanem csak teljes szívvel, lélekkel, értelemmel és szeretettel ő hozzá menni. Legyen tehát a mi indulatunk ő előtte és ő neki, tiszta és őszinte, mindenre kiterjedő, megfontolt, a beszédünk is, a magaviseletünk, a gesztusaink, a feltárulkozásaink is, mert a hit igazi tisztán tartásának csak ez a módja. Vigyük önmagunkat teljes mértékbe, vigyük a dolgainkat mindenestül Isten elé. Amen. A 165. ének utolsó 6. versét énekeljük válaszként, Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len, templomoddá szívem, lelkem. Atyánk, arra kérünk, hogy szent lelked által segíts rá a mi szándékunkra, amikor mi szeretnénk teljesen önmagunkat feltárni előtted, de a szokásaink, a reflexeink, az indulataink és az idegeink egy aprócska módon is vagy nagyobb részben ellenállnak. Segíts szent lelked által, hogy teljes önmagunkat kínáljuk neked, te, aki önmagadat adtad értünk. Igazából véve fel sem tudjuk sorolni az akadályokat, a morzsákat és a nagy darabokat az életünkben, amelyek sokszor visszatartanak attól, hogy úgy járjunk, mint Jairus vagy ez a beteg asszony. hogy eléd menjünk, hogy mi menjünk, mi kérjünk, mi boruljunk térdre, mi mondjuk el őszintén az állapotunkat és a teljes igazságot. Drága Istenünk, tudjuk, hogy nem neked van szükséged erre, hiszen te tudod a teljes igazságot, hanem nekünk. Mert amikor szavakba öntjük és imádságba foglaljuk a dolgainkat, akkor könnyebbül a lelkünk, és akkor kerül ki az életünkből a te színed elé mindaz, ami nyomasztólag hat. Kérünk, segíts bennünket, atyánk, hogy mi is segíthessük egymást a hozzád való jutásban. Imádkozunk a most megkeresztelt kisgyermekért, de minden más gyermekért, akik a környezetünkben a gyülekezet közösségéhez tartoznak. Könyörgünk a magzatokért, akik a világra jövetelt várják, őrizd meg őket a bajoktól, a betegségektől, vagy az emberi indulatok pusztításától. Áld meg azokat, akik időskorukban hordozzák a maguk gyengeségeit, hogy példaképpen lehessenek előttünk azok a szülők, nagyszülők, akik hitben jártak, neveltek bennünket gyermekségünktől fogva. Adj erőt azoknak, akik a társadalom nehéz feladatait döntéshozatalban vagy fizikai, szellemi munkavégzésben naponként harcolják. Mennyei atyánk, gyülekezetünket védd meg, különösképpen a most konfirmációra készülő fiatalokat és az ő családtagjaikat, hogy szép ünnepélyes keretek között, de nagy belső őszintességgel és elkötelezéssel tegyenek vallást a hitükről. Áld meg az életünket, templomfelújítási munkálatainkat, hogy baj nélkül és veszedelem nélkül a te dicsőségedre tudjuk elvégezni ezt a munkánkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ahogy a nyilvánvalóan látszik a szemünk előtt, Istennek legyen hála, hogy szépen halad a templom külső felújítási munkálatainak a sorozata, és ahogyan mondtam az Isten tisztelet elején, most egy kis nehézség adódott a benti dolgokkal, ezért vagyunk ma itt Isten tiszteleten. Szándékunk szerint a jövő vasárnap a konfirmáció ünnepét tartjuk, és a templomot fogjuk használni, tehát szeretnénk a templomban ünnepelni a konfirmáció alkalmát a jövő vasárnap. Szombaton este 7 órától itt a gyülekezeti teremben a konfirmandusok kisvizsgája lesz, ahova szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait is. Vasárnap szokásos rendszerint, tehát 11 órakor a templomban, és délután 5 órakor, tehát a szokásostól eltérően, délután 5 órakor a kultúrházban a konfirmandusok szolgálata és szeretett vendégség közössége lesz a gyülekezet számára, ahol szeretettel várjuk a testvéreket. A berekfürdői táborozásra biztatom a gyülekezetet, a kiosztott jelentkezési lapok alapján várjuk mai napon feltétlenül azoknak az indulatát, szándékát, akik döntöttek ebben a kérdésben, aki meg nem tette, az kérjen bátorítást valaki mástól, hogy minél többen lehessünk abban a testvéri közösségben, amely minden esztendőben felülmúlhatatlan lelki feltöltekezést és testi pihenést nyújt a számunkra. Itt az asztalon van még jelentkezési lap, aki nem vitt el belőle, az magához veheti. Isten áldja meg gyülekezetünket, ő legyen mindannyiunknak személyes életünkben, családjainkban és a közösségben is őriző pásztora. 462. énekkel zárjuk be Isten tiszteletünket, 462. ének, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Thank you. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold, az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban és keltedben, most és mindenkor. Amen.